Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.
Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Csaba testvér vagyok, és hát szeretnék egy kicsit, hogy mondjam, segíteni, elmélyünk a Nagybőjt szentidőjébe. Ugye, hát sajnos sok ember számára húsvét sonkáról, meg piros tojásról, meg locsolásról szól, de én gondolom, hogy mi ennél mélyebbre kell evezzünk. Igazából a Nagybőjtnek mi az üzenete? Ugye, Jézus Krisztus azt írja a Szentírás, hogy 40 napra visszavonult a pusztában, imádkozott, és a végén hozott egy döntést, és elkezdte a nyilvános működését. Tehát három külön rész. Hát elvonult a pusztában. Valamilyen módon kivonult ebből az anyagi világból. Tehát, hogyha megnézzük a történelmet, mindig minden nagy reform, legyen ez társadalmi, vagy akár fizikai személyek megújulása, valamilyen módon az anyagi javakkal való viszony rendezésével kezdődik. Tehát annak idején Buddha, de mondhatjuk az összes rendalapítót, akár ugye mi úrunk Jézus Krisztus is, hát az anyagiakkal való viszonnyal kezdte, de Szent Benedek, vagy Szent Ferenc, vagy Loyalai Szent Ignác, vagy sorolhatnánk bárkit, ugye hát a protestantizmus is, tehát a puritanizmussal, az anyagiakkal való viszony helyes viszonnyal kezdődött. Tehát valamilyen módon ezek a nagy emberek, vagy maga mi úrunk Jézus Krisztus is, ugye ezen az úton vezet bennünket, hogy nekiálltak, és hát vették az ollót, és hogy mondjam, mint a tavasszal a szöllőt, ahogy megnyesik, vagy az almafát, vagy a rózsacövet, ugyanúgy visszametszették a saját életüket. Tehát, hogy én azt látom, hogy nagyon behálózza az anyagi világ a mi életünket. Tehát ugye kedves Mária Rádió hallgatóinak egy kedves történetet szeretnék elmondani. Csíksomjó voltam egy jó pár évvel ezelőtt, és hát akkoriban volt egy 200 ilyen szép fiatal jércénk, ilyen, hát egy tyúknak még nem tyúk, de csülkének már nem csülke, tehát jó nagy szárnyas, és hát ilyen nagy karicsolás volt a tyúkudvarban, és én azt hittem, hogy valami róka, vagy valami hasonló, na, támadta meg az állatokat, és oda szaladtunk, és látszott, hogy nem erről szól a történet, hanem az egyik, hát érce kapott egy darab csomagoló papírt, ilyen szanyol papírt, és az a értetlen károgással szaladt, és hát ugye csőrében ott volt ez a szanyol papír, csillogott, villogott, az összes tyúk utánam el akarták venni, és persze el is vették, aztán futott egy másik, egy darabig, azzal a szanyol papírral, de tőle is elvették, és én néztem legalább egy 20 percet a küzdelmet, és hát a szegény tyúkok nem hagyták abban. Úgy elgondolkoztam, hogy tehát milyen jó neki ez a szanyol, meg se tudja enni, hogy mondjam, előbb-utóbb is eldobnám, de hogy az övé legyen, hogy úgy gondolja, hogy azáltal ő erősebb, vagy gazdagabb, vagy hatalmasabb, vagy ő a tyúkudvar királya ezáltal, vagy nem tudom, mit gondolt, de tény az, hogy nem akarta elengedni a zsákmányát. Igen, testvérem, sokszor úgy gondolom, mi is pont ilyenek vagyunk. Mindenféle anyagi limblomot, hogy kinézünk magunknak, és aztán futunk, és károgunk, és őrrendezünk neki, meg nem tudom, miféle, aztán beleununk, és eldobjuk. Tényleg érdemes ezen úgy elgondolkozni, tehát hogy a pusztába való vonulás, tehát egy kicsit elfordulni az anyagi javaktól, ez nagyon-nagyon fontos része az életünknek. Tehát ugye tudnunk kell, hogy az utolsó ítéleten se a bőr kanapénk, se a ruhánk, még a diplománk se, a házunk se, az autónk se nem fog szembe jönni velünk. Tehát ezek, hogy mondjam, értéktelen dolgok az örökké valóság szempontjából, mondhatnám az csomagoló papír, sztaniul. Valahogy az lenne jó, hogy ne ezek mozgassanak bennünket. Tehát, Ugye az emberiség nagyon sokszor úgy érzi, hogy akkor ő valaki, hogy egy nagy házat épített. Ha valami nagy dolgot létrehozott, ezért valójában annak haszna, vagy nincs. Tehát, hogy Jézus Krisztus, amikor 40 napra visszavonult a pusztába, elfordult. Ő ott hagyta, valószínű, akkor hagyta el Máriának, ugye Szent Józsefnek az asztalos műhelyét, meg mindent. Tehát akkor, tehát igazából neki volt otthona, háza, munkája, minden. És hát, hogy mondjam, később ugye azt mondja, hogy az ég madarainak van fészke, rókának vadonodulja, de az emberfiának nincs, soha a fejét lehagyja. Tehát, hogy mondjam, itt születik meg ez a döntés. Igen, nézzük körbe az életünket, és vegyük az ollót, és ugye a szöllőt megmetszik azért, hogy bőtermést hozzon, tehát nem a zöld ágak, meg levelek a fontosak a szöllő termesztő gazdának, hanem a gyümölcs. Ugyanúgy mi is vegyük az ollót a kezünkbe, és nézzük hosszan, hogy mi az, ami fölösleges, mi az, ami nyűg, teher, időt, energiát vesz el tőlünk, de ebből sose lesz gyümölcs. És én azt gondolom, hogy sok ilyen dolog van a mi életünkben, hogy, és nem csak anyagi dolgokra gondoltam, hanem vágyakat, mit, akár kapcsolatokat is, mindent. Tehát, hogy igen, egy nagy lomtalanítás ilyenkor tavasszal, azt gondolom, hogy nem árt, hogyha időt, energiát szakítunk erre. Tehát ez lenne az első célja a nagybőti szent időnek. Lomtalanítsunk az életünkbe, házunkba, otthonunkba, álmaink között, terveink között. Nézzük meg, hogy mi az, ami reális, amit meg tudunk valósítani magunk 20, 50, 60 évével, és ami nem odavaló, azt, hát azt engedjük el. Bízzuk másra, hagyjuk, hogy más fusson azzal a spanyol papírral. Nem kell az nekünk. Ugye a másik gondolat ugye az lenne, hogy Jézus Krisztus hát mit csinált a pusztába? Tehát nem csak elengedett ezt azt, nem csak hátat fordított ennek annak, hanem odafordult a Teremtő Urához, Istenéhez. Imádkozott. Azt írja a Szentírás, hogy Jézus imádkozott a pusztában. És hát ugye Jézus ima életét vizsgálva, ez nagyon érdekes lenne, érdemes is lenne ezt hosszan nézni. Tehát, hogy igen, külön lehetne írni egy ilyen szentírási alapokon a Jézus Krisztus ima élete, mennyei atyával való viszonya. Tehát a 12 évesen már ugye mindenki megy, játszik, a többi gyerek ott van a piacon, mit tudom, hogy akkor is gondolom volt ott Jeruzsálemben is, valami talán körhinta nem volt, vagy céllövölde, de egész biztos egy ilyen piaci forgatag a gyerekeknek, hát ugye, hát jó kereskedő vénával az akkori emberek biztos próbáltak ezt-azt eladni. És el tudom képzelni Jézus pajtársai, kortársai, hát hogy mondjam, ezerrel ott kín voltak, és Jézus eltűnik. És három nap múlva, amikor megtalálják, hát ott van a templomban, hallgat, kérdez, tanul, beszél, hogy mondjam, és amikor az édesanyja rákérdezi, de fiam, hát hol voltál, miért tetted ezt velünk? Hát akkor olyan csodálkozva, nagy kerek szemekkel nézni, de édesanyám, hát nem tudtad, hogy az én atyám dolgaiba kell nekem legyek? Hát hol lehettem volna másképp? Tehát, hogy hihetetlen jó látni ezt a ragaszkodást, ami Jézus Krisztusban megvan a mennyei atya iránt. És ugye később is, hát nem csak a 40 nap alatt, hanem utána is újból és újból azt írja a Szentírás, például, mikor kiválaszt az apostolait is, hogy félre vonult egy helyre, és egész éjszakát imádságba töltött. Ugye nagy péntek előtt is, ugye nagy csütörtök estén, hát tanítványit is fölvisz egy helyre, imádkozzatok, beszéljetek a mennyei atyával. És ugye, hát sőt meg is inti őket, hogy dorgálj, egy órát nem vagytok képesek imádságba eltölteni. Tehát, hogy igen, Jézus számára az imádság az Istennel, a mennyei atyával való párbeszéd, hát, hogy mondjam, realitás. És én azt hiszem, hogy mesterünk ebben is mesterünk. Tehát nem csak az erényes életben, egy csomó más egyébben, hanem főleg a mennyei atyával való párbeszédbe, de ugye És hát végül is az egész földi életünknek ez lenne a célja. Tehát, hogy igen, megtanulni imádkozni. Tehát nagy bőt az imádság ideje. Milyen jó lenne, hogyha ezt komolyan vennénk. Milyen jó lenne, hogyha összetudnánk tenni a kezünket, és hát, hogy mondjam, a teremtő Istenünket megszólítva próbálnánk beszélgetni. Most persze felteheti a kedves hallgató a kérdés, de hát ő próbál imádkozni, és el is mond egy-egy rózsafűzőt, de hogy lehetne, hogy mondjam, ennél tovább jutni. A nyár folyamán ugye kint voltunk a gyerekekkel, 25 éves évfordulót ünnepeltünk Budapesten, az arénában, és aztán másnap elmentünk a parlamenthez, és utána egyet hajókáztunk, és ugye meghívtak nagyon kedvesen bennünket, és ugye a hajóra vártunk ott a parlament mellett, a Dunaparton, és ott van József Attilának a bronzszobra, hát nagyon szomorúan néz a Dunára, és hát ugye elmeséltem a gyerekeknek, hogy 82-ben, tehát még akkor nem voltam teológián se, akkor folyt bennem a sok-sok kérdés, minden, és leültem én is József Attilához, és elolvastam neki egy szép versét, és utána vettem egy lapot, és írtam egy levelet a Jóistennek. Leírtam, hogy ha mennyi atyám, itt vagyok, szeretlek én tégedet, kicsinek gyengének érzem magamot, de nézd, itt van az én szívem kulcsa, neked adom. Rendezd át. Ami fölösleges bennem, azt lopd ki, lomtalavítsál bennem. De ha valamit úgy érzesz, hogy szeretnél elhelyezni az én szívembe vágyat, erényt, álmot, bármit, bátran költözzél benne. Légy az én szívem albérlője, ugye azt tanítsák, hogy hát az ember az Isten temploma, hát szeretnék én a te templomod, kis otthonod, kápolnád, kis imahelyed lenni. És ezt mind leírtam egy szép A4-es lapra, egészet összehajtogattam, csináltam egy papírhajót belőle, és ráraktam a Dunára, és elküldtem. És elmondtam ezt a gyerekeknek, és az egyik fiúcska nagy érdeklődve, hogy vajon a mennyei atya megkapta-e a levelet. Egyik kislány meg hátba vált, és milyen butasságokat kérdezel, nem látod? Mi vagyunk a válasz papbácsi levelére, az Isten részéről. És tényleg olyan megható volt. És én tényleg hiszem, hogy ez ilyen egyszerű. Igen, kedves testvérem, nagy bőt van. Vegyél egy papírt, és írd le a leveledet, és azt a levelet fel lehet rakni a Marosra is, az Oltra is. De én azt gondolom, hogy akár a, hogy mondjam, kája tüzébe is bedobhatod, vagy hanem megőrzöd azt a levelet későbbre, de mindenképpen hiszem, hogyha te kiírod magadból, ha kimondod magadból azt, Uram, én szeretlek tégedet, minden egyes hangodat, szótagodat, minden egyes betűdet Isten nem csak, hogy meghallja, hanem örömmel is fogadja. Egy kedves ismerősnél voltam, és mutatott egy képet. A két lánya gyerekkori fényképüket, hát hogy mondjam, bekeretezték, és körbe a keretre felírták gyöngybetűkkel a szeretet himnuszt. Hát hogy mondjam, nagyon szép kép, és hát ugye az édesanyának, a lakásának a legszebb falán ott van ez a kép, mert a lányai készítették. Hogy mondjam, önmagába véve, hát egy 20 centi fénykép fehér keretbe, és a kereten jó nagy szél van, és hosszan betűről-betűre ott van az egész szeretet himnusz. Nem nagy dolog. És végig is azt gondolom, ennek az édesanyjának, hát hogy mondjam, nagyon-nagyon nagy örömet jelent. És természetesen, hogy így van, mert a gyermekeitől kapta. Testvéreim, próbáljunk mi is örömet okozni nagy bőtbe, imádságunkba, mennyei atyának, Szent Háromságnak. Próbáljunk meg, hát lehet ilyen kicsi buduska dolgokkal is, miért ne írhatnál te is egy húsvéti köszöntőt Jézus Krisztusnak, aki értünk vállalta a kereszt halált. És a harmadik gondolat ugye az volt, hogy Jézus döntött. Eldöntötte, hogy elkezdi nyilvános működését. Megtanítsa az emberiséget a szeretet parancsára. Egyszerű dolognak tűnik, de lám-lám, mi lett belőle egy döntésből? Egy isteni döntésből. Igen. Az lenne jó, hogyha a nagybőjben mi is ne csak, hogy mondjam, lomtalanítsunk, és ne csak táborhegy örömben, békében üljünk a mennyei atya karjai között, hanem hozzunk egy döntést. Igen, pályamódosítást. Hogy mondjam, újra tervezzük az életünket, kapcsolatainkat, mindennapi feladatainkat. Mindenki maga tudja, hogy mit vár el tőle az Isten. És hát ugye, ha már itt vagyunk a Földön, azt, amit meg kell tegyünk, azt el kell végezzünk. Ugye Jézus azt mondja, hogy azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek. Na de milyen gyümölcsöt? Na hát itt kell hozni a döntéseket, testvéreim. Tehát mindenki más. Tehát biztos, hogy a kis ibolya, hát a maga kis kék illatos virágját kell, hogy megteremje. A napraforgó, hát egészen más típusú gyümölcsöt, virágot kell, hogy teremjen. Az a fontos, hogy mi magunk is kinézzük azt a feladatot, ami örömmel tölt el bennünket, amit meg is tudunk jól csinálni, de ne túl sok mindent, hanem pont annyit, amennyit a Jóisten tőlünk elvár. Döntések. Hát ez nem könnyű dolog. Alapvető döntés. Én azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek sodródnak. Mi az életed célja? Mit szeretnéd megvalósítani pont a nyári szünetbe, vagy mit tudom én, a következő fél évbe, évbe, életed hátralévő részében? És sajnos úgy gondolom, hogy nagyon sok ember erre nem tud választani. Hát talán még veszek egy pár cipőt, talán még veszek egy, hogy mondjam, egy konyhát felújítom, vagy újra csinálom a fürdőszobát, vagy még két szobát hozzáépítek a házhoz, vagy lecserélem az autókat. Ezek csomagoló papírok, testvére, ezek nem célok. Hát ezek a célhoz vezető úton, hát a cipőt azért húzom fel, hogy el tudjak menni valakihez. Egy aranygyűrűt azért veszek, mert szeretek egy lányt, és el szeretném őt jegyezni. Tehát a gyűrű önmagában nem cél, hogy elmész, veszel most két pár, egy pár aranygyűrűt, karikagyűrűt, és aztán lerakod. Hát mennyasszony, az a fontos, az őlegény, az a fontos. Tehát, hogy mondjam, cél. Igen, Jézus Krisztus nagyon szép célt tűzött maga elé. Megtanítani a világot szeretet parancsára. És azt gondolom, hogyha őszinték vagyunk, ennél szebb célt mi se tudnánk magunk számára kitalálni, és talán az emberiség számára sincs ennél nagyobb, fontosabb, hát hogy mondjam, feladat. Milyen jó lenne, ha ott, ahol vagyok, családomat elsősorban, szeretteimet elkezdem én szeretni, és megtanítani őket szavak nélkül is, hogy milyen jó dolog szeretetben, békében élni. Igen. Ez egy nagyon szép feladat. Adná az Isten, hogy tényleg ezt meg tudjuk csinálni. Hogy lehet ennek megkezdeni? Hát azt gondolom azzal, hogy szeretünk. Azzal, hogy nem a ház, nem a anyagi dolgok a fontosak, hanem a gyermekünk, férjünk, feleségünk. Ugye készült egy felmérés Magyarországon, de ez gondolom, hogy sajnos ránk is igaz, hogy mennyi időt tölt, hasznos időt a szülő a gyermekével, mennyi beszél naponta. És az jött ki, hogy 8 percet. Hát 24 órából ez nem sok, testvéreim. Tehát a szavainkkal tudjuk kifejezni egymás iránti ragaszkodásunkat, szeretetünket. Adja az Isten, hogy tényleg a szeretet mellett tudjunk dönteni. Hozzuk meg a szükséges döntéseinket. És akkor biztos, hogy a húsvét nem csak a piros tojásról, meg a kolbászról, meg a sonkáról fog szólni, hanem egy nagyon szép, örömteli ünnep lesz mindannyiunk számára. Tehát elsősorban. A puszta, keressük meg a magunk pusztáját, forduljunk el az anyagi világtól valamilyen szinten. Imádkozzunk nagyon sokat, keressük Isten jelenlétét, hallgassuk meg az ő szent akaratát, és végezetül hozzuk meg azokat a döntéseket, amik által az életünk, mindennapjaink meg tudnak újulni. Köszönöm, hogy meghallgattak, a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.